Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a Református Félóra hallgatóit. Tóth Péter, László, lelkipásztor beszélek Lorain, Ohioból. És szeretettel köszöntöm különösen Cleveland és környéke magyarságát, azon belül az én keresztény testvéreimet, református atyám fiait és leányait, és mindazokat, akik esetleg az interneten keresztül kapcsolódnak be az adásba. Szeretett testvéreim, az elmúlt hónap, ugye az országalapítás és az új kenyér megünneplése, az Isten kegyelme meglátásának az ünneplése és az e körül való gondolati körbejárás határozta meg a műsort. Ebben az időben pedig a szeptember, amikor megnyílnak az iskolák, amikor ebben az országban, az Egyesült Államokban a munka ünnepére adnak még egy szabadnapot, ritkán adnak, de erre adnak egy szabadnapot az itt lakó embereknek, az országnak, a polgárainak. Ugye ebben az időszakban próbálunk majd üzenetet találni, de mindenek előtt, a szokásomhoz híven, Ravasz Lászlónak egy imádságával szeretném kezdeni a mai műsort. A Hazafelé című kötetben található ez az imádság. Mondjuk el közösen. Mennyei atyám, könyörgök hozzád a te szent lelked segedelméért, hogy annak ereje által teremjen meg az új életnek gyümölcseit. Földi éltem oly rövid, és ezzel szemben beláthatatlanul hosszú és nagy az én szolgálatom. Szóban, cselekedetben, példaadásban hadd hozzam meg mindazt a gyümölcsöt, amivel hálámat imádságaim felett elmondhatom neked. Annyi jót vettem tőled, oly nagy irántad való tartozásom, csak a te lelked virulhat ki rajtam, s teremheti meg a hála drága gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Atyám, mutasd meg nekem, hogy én a te választottad vagyok. Hiszek, Uram, ígéreteidben, és hiszem a te szent kijelentéseidet, de mindezek felett add nekem a jó tett kiváltságát, és annak bizonyossága pecsételje el ígéreteidet. Segíts szent lelkeddel, hogy hitem ne legyen puszta szó, szárnyaló gondolat, elröppenő érzés, hanem életté váljék, naponként való apró és nagy jó cselekedetté. Mögöttük tűnjem el, de néma beszédük fordítsa kételkedők, hitetlenkedőt szemét te hozzád, akinek ereje erőtlenségemben elvégeztetett. Hadd hallgasson az ajkam, míg rajtam és körülöttem, kezem munkáján kicsiny és nagy szolgálataimban beszéljen az álmélkodó világhoz a te csodatévő lelked. Hadd lássák az emberek, ki vagy te, és hódoljanak meg előtted mondván, hatalmasan cselekedett az Úr. Te veled akkor vagyok erős, mikor erőtelen vagyok, és bár minden gyarlóság hozzám köttetett, kezedben legyek alázatos és áldott szerszám, amelyik a te dicsőségedet szolgálja. Legyek ír, amelyet sebekre kötsz, kendő, melyel könnyet szárítasz, kenyér, melyel éhezőt táplálsz, ruha, amivel mezítleneket ruházol fel. Legyek jó tétemény a világban, a te jó tejteményed. Távoztasd el minden ilyen szolgálatomból, még a gondolatát is a magam érdemének és dicsőségének, s egyedül tere átérje minden dicsére dicsőség, tisztesség és hálaadás, ó örökké való. A Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Amen. Gyönyörű ez az imádság. Újra és újra nagy hitvallónknak, Ravasz Lászlónak a gondolataihoz lépek vissza, amikor megszólítja az Urat, és amikor felidézzük az ő imádkozó szavait, akkor ezáltal mi is megszólítjuk az Urat és egymást. Jó azt gondolni, hogy a mi szavaink is valahol ilyen erőt sugárzóak lehetnek ebben a világban, a mi világunkban, a mostani történelmünkbe, amikor velünk és általunk történnek ennek a világnak a dolgai, és azzal a reménységgel mondom ezt, hogy mindez valahogy egy jobb irányba próbálja fordítani a dolgoknak menetét. Ahogy említettem, a mai napon szeretnék különösen is a munkáról beszélni, és szeretnék arról valahogy gondolkodni, hogy mit is jelent az, amikor egymásért tehetünk valamit, különösen a felnövekvő generációért, erre pedig az szolgáltat okot számomra, hogy gyermekeink mostanában térnek vissza az iskolapadokba, hogy arra a nagy versenyre, amit egyébként életnek nevezzünk, fölkészüljenek, hogy készen legyenek, hogy midőn megérkezik az az időszak, mikor nem tudjuk már gondoskodó kezünkkel teljesen támogatni őket, akkor ők vegyék át az életnek nagy stafétabotját ebbe a váltófutásba, és esetleg majd a szeretet által inkább ők gondoskodjanak róluk. Ugye? De térjünk egy kicsit az igéhez, hiszen a Biblia szavával való viszonyban szeretnék erről beszélni, így aztán Mózes első könyvéből, a harmadik részből olvasok kemény szavakat egyébként. Aztán meglátjuk, hogy hova viszi el gondolatainkat az Úr. No. És az Úristen azt mondta a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezeivad között, hasadon járj, port egyél életed minden napján, ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mordosod. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat, epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, ettél a fáról, melyről azt parancsoltam, ne egyél arról, átkozott legyen a föld emiattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban, töviset és bogáncskórót teremjen tenéked, és egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyered, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy, te és ismét porrá leszesz. A bűnbeesés és utáni ige szakaszt olvastam, amikor az Úr az beszél a kígyóhoz, Ádámhoz és Évához, és innen szeretnék elindulni. Ugyanis nagyon sokan azt gondolják erre a bibliai részre hivatkozva, hogy a munka valamiféle büntetés lenne az ember számára, és valahol kifelejtik az előző részben megjelenő történetet, ami azt mondja, hogy a munka az nem büntetés, a munka az lehet hivatás, hiszen először az ember az az édenkert őre, felügyelője, ura volt, és ez volt az első munkakör, amelyet az ember megkapott, tehát azt az állítást fönntartani, hogy a munka az csak valamiféle borzasztó és szinte elviselhetetlen dolog lehet, ebből a szempontból azt hiszem ez az állítás ez teljesen nem áll meg. Persze azok számára, akik a munkában sose tudnak örömöt találni, azoknak a számára valószínűleg gyötrelem minden perc, amit azzal kell foglalkozniuk, hogy az életükhöz szükséges javakat megteremjék, mert az ő számukra nem az a fontos, hogy nekik van egy hivatásuk, és abban a hivatásban valami beteljesülést lelhetnek, hanem inkább a megszerezhető javaknak a mennyisége határozza meg az ő gondolataikat, így aztán, amikor versenyezni kell a többiekkel, amikor az ember kínlódik azért, hogy többre jusson, és ebbe a többre jutásba, ebben valahol nincsen benne a beteljesülésnek az az öröme, amit azt tud élvezni igazán, aki azt csinálja, amit szeret csinálni. Ugye? Akkor tényleg hova tolódik a hangsúly ezen? Ez a tövisek között földművelővel, aki a verejtékezve próbálja kenyerét megteremni, vagy pedig abba az irányba tolódik el, ahol az embernek hivatása van. Én azt hiszem, hogy amikor ezen a skálán próbáljuk megtalálni a magunk helyén, akkor elgondolkodhatunk azon is, hogy valójában mi is történik velünk az életben. Amikor tiszta szívű fiatalokként világos gondolkodással és elmével nekilátunk, és bizony bele lépünk ebbe a világba, ahol nem minden tökéletes. Ezért van szükség a jó akaratra, a szeretetre. Sokszor úgy látszik, hogy nem is természetes, mert sokszor úgy látszik, hogy mindenféle fajta forma, akarnokok, zsarnokok, kapzsiék és szeretetlen méltatlanok, a más embereket használati eszköznek tekintők, ezek boldogulnak, jellemtelenek és gazemberek, és akkor az ember megkérdezi magától, szinte József Attilai fordulata, hogy ugye, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis. A lényeg az, hogy arról akarok beszélni, hogy az embernek valójában a belső énje kerül elő. Amilyen szinten megérint engem az élet, megérint a gondolat más emberé, vagy az Istené, amit embereken keresztül felém küld, nehéz azt fölismerni, különösen, ha az embernek hite nincsen. Ugye? Reménység szerint, hogy valahol a hit, amely bennem munkál, az kapcsolatba tart engem Istennel, és a másik az, hogy megteremti azt a látomást, hogy amit csinálok az életbe, az lehet örömnek forrása, és néha megkínlódunk. Megkínlódunk. Azért, hogy ennyi. De az a kínlódás is az értelmet kap. Értelmet kap, amikor egymásért tesszük, az Úr dicsőségéért tesszük, miközben gyermekeinkért küzdünk, miközben barátainknak próbálunk segíteni, ugye rengeteg oldalra. Mikor valahol nemzetünknek az ügyét próbáljuk szolgálni, a keresztény közösségeinknek az ügyét próbáljuk szolgálni, vagy a hazánkét. Ez hazánkét, amely valahol ott van Európa közepén, az a kis Magyarország, vagy itt ezt a hazát, amelynek a kebelén éljük a hétköznapjainkat, ugye? Ez mind keresztül vonul az emberen. Igazán büntetése az én életem? Ugye, amikor jól érzem magam, ez a kérdés föl sem merül. Amikor úgy érzem, hogy szeretnek, meg én szeretek, ez nagyon nehezen kerül elő. És hányszor van, hogy miközben jól érzem magam, akkor megzavarnak mindenféle olyan emberek, akiknek szeretet nem szorul a szívükbe, hanem csak erőszak, hanem csak az, hogy boldogulni akarsz. Ez tipikusan az a fajta mentalitás, amikor az ember végre leül, megfáradta, és valaki oda jön hozzá, és ahelyett azt mondja, de örülök, hogy pihensz, azt mondja, hogy ezt helyemen ülsz. A legborzasztóbb, amikor ez egy templomba történik meg az ember. Ugye? Na, lényeg az, hogy hogyan zajlik az embernek a munkája, az élete. Ugye? Hogyan nyer értelmet ez az egész? Voltak értelmezési formák, amik azt mondták, hogy az embert igazán azt tette olyanná önmagává, homo sapiensé, gondolkodó lényé, hogy tudatosan elkezdett csinálni dolgokat. Elkezdett felhalmozni, elkezdett gondoskodni, ugye? Elkezdett kíváncsi lenni a világ pördületére, és azokat a részeket, amelyeket meglátott a világban, megpróbálta valami értelmes egészé összerakni. Aztán néha ebből aztán különféle egyszerűbb vagy bonyolultabb gépek lettek, amelyeket néha szélerő, néha víz, néha gőz, vagy egyéb belső égésű motorok, ugye, ilyen kőolaj származékokkal, amelyek működnek benzinnel, vagy gázolajjal, vagy éppen valamiféle napenergiával, vagy atomenergiával működnek. Elkezdek bonyolult lenni a világ, ugye? Ahogy az egyszerű kis számolásoktól eljut az ember az űrtechnológiáig. Tehát nagy a spektrum. És abból mindenhol emberek vannak. Emberek, akik közben csinálnak eszközöket, amelyekkel talán jobban lehet dolgozni. Csinálnak eszközöket, amelyekkel jobban lehet gyógyítani, vagy közlekedni. Yeah. Sokan éppen most jönnek meg a vakációjukról, ahova különféle gépeken jutottak el, vonattal, hajóval, repülőgéppel, automobillal, vagy bármiféle egyéb módon, ugye eljutott az ember valahová, mert ott jó lenni. Miért? Mert az ember tanul valamit, lát valamit a saját szemével, ugye, vagy éppen meglátogat valakit, aki fontos. Miért fontos? Mert van valamiféle érzelmi viszony. Vagy az ember keres egy álmot, ugye, elmegy egy fiatalok szoktak egyik ilyen példaképüknek a koncertjére is elmenni, és ott jól kiugrálják magukat, kikiabálják magukat, ugye, és látnak valamit. Reménység szerint azokban az üzenetekbe, amiket ott belekiabálnak a levegőbe ezek a tehetséges, énekes fiúk és lányok, azokban van valami olyan üzenet, amitől az emberek jobban reménykedővé válnak ebbe a világban. Milyen szép lenne ez? Milyen szép lenne az, hogy az ember el tudja mondani, hogy vannak ígéretek ebben a világban. Ugye, például az, hogy a gonoszt megtestesítő kígyónak a fejére fog taposni az asszonynak a magva. Ahogy ebbe a bibliai részbe szerepelte, amelyet felolvastam a mai egyházi adás elején, ugye? Miféle ígéretek vannak, hogy van jövő az ember számára, és erre megtanítjuk gyermekeinket. Ezért jó elküldeni őket iskolába, hogy megtanuljanak valamit, hogy válasszanak valami olyan irányt az életbe, hogy ne csak a tövisek látszanak, amik között az ember kitúrja a megélhetést izzadságával, hanem látszódjon meg az is, hogy létezik hivatás, és van beteljesedés. És erről jó beszélni. És jó megemlékezni, hogy ezt a törekvő, ezt a érzelmes, értelmes életet, mi mindezt próbálja összefogni, ezt az Úristen magához örelte, a mi Urunk Jézus Krisztusban, aki végre rátaposott a kígyónak a fejére, ami szimbolizálja az emberiségnek az összes elbukását és reménytelenségét, az erőszakot, a csalást, a hamisságot és minden egyéb dolgot, ami az ember megrontására irányul. Hát lehessen úgy, hogy ezek ezért aztán elküldjük, hogy megtanulják az élet mesterségei gyermekeink. Ugye? Aztán mi meg közben dolgozzunk, mert mi vagyunk éppen a soron ebbe a versenybe, amit életnek neveznek. Aztán közben eljussunk alkalmakra. Ugye van egy különleges alkalom azon a hétfőn, amikor a munkanapja van, hogy az emberek egymás egy kicsit többet foglalkozzanak. Ugye? Van egy extra nap. Beszélgessenek arról, hogy hogyan is lehet elképzelni a holnapot. Aztán szeptemberben még itten Cleveland és környéke magyarságának ugye annyi minden történik. A cserkésznap, én biztos vagyok, a cserkészadásra ez erről fog szólni, meg megjelenik ez a Bocskai Rádió, és figyeljetek oda erre, hiszen ez amikor a cserkészek ad az ő támogatásának a szüksége, az ad egy olyan környezetet, amiben egy ünnepi környezetben tényleg ünnepelni lehet mindazt, ami különlegessé tesz bennünket, amerikai magyarokat ebben a világban. Aztán figyeljetek az egyházainkra is, mert nem csak az iskolák nyitják meg az ajtajukat, ahova a gyermekeink nap mint nap bejárnak, hanem megnyitják az ajtaikat ami vasárnapi iskoláink is, ahol a gyermekeinket tanítgatjuk az Isten igéjére. Tanítgatjuk arra, hogy hogyan lehet lelkileg kapcsolatba lépni az isteni kijelentéssel, hogy hogyan lehet ezt megélni, hogy mit jelent az, amikor emberek összefognak, és mint Krisztus teste megjelennek ebbe a világba, és képviselik azt az evangéliumot, melyet drága kincsként ránk bízott az Úr, hogy erről beszéljünk, hogy amikor egymással beszélgetünk, akkor ne kétségbe ejtsük egymást, hanem biztassuk. És hogyha nem lenne saját jó szavunk, akkor ne csak közhelyeket pufogtassunk el, hanem valójában evangéliumi szóval hozzuk el Isten megölhetetlen szeretetének a hírét egymáshoz. Gyermekhez, időshöz, munkálkodóhoz, munkába megfáradthoz. Mindazokhoz, akik megkínlódnak azért, hogy gyermekeik azok lelki életet élhessenek hívő közösségben, ugye? Milyen fontos ez? Figyeljetek erre oda, barátaim, mert az az igazság, hogy oly rövid ez a hajsza, amelyet életnek nevezünk. Annyi mindent kéne csinálni, annyi mindenkit kéne szeretni, annyi minden barátot kéne gondolatban, imádságban hordozni. Gondoljatok egymásra, gondoljatok szervezeteitekre, támogassátok azokat, amelyeket értékesnek találtok, és a hívők közösségébe pedig fejtsétek ki mindazt az áldott munkát, amivel az élet az jobbá válik. Ami örömtelivé válik, amitől a gyermek az bizakodva tud készülni majd arra az időszakra, amikor mint egy hős neki lát, hogy a saját pályáját immár leginkább magára támaszkodva megfussa. Lehessünk ott ebbe a versenybe mi magunk továbbra is edzők, támogatók, vagy csak néha olyanok, mint amikor a maratoni futók elfutnak, és kitartunk egy pohár vizet. Lehessünk olyanok, akik valamilyen módon nem csak a tövisekkel, meg a bogáncsokkal harcolnak, meg nem csak az izzadság miatt negatív dolgokat mondanak, hanem lehessünk mindig annak a képviselői, hogy az Úr szeretete az úgy ragad bennünket át a problémákon, hogy közben alkotó erőink gyümölcsöket tudnak teremni. Hogy ezek a gyümölcsök milyenek lesznek, ezt nem tudom megmondani. Lehet, hogy egy egyházi adomány lesz. Lehet, hogy egy egyháznál végzett valamilyen munka lesz. Egy ételvásár. Vagy egy kiállítás. Vagy éppen egy előadó művésznek az előadására való hívogatás. Vagy éppen talán valami olyasmi, amiben egy családtag biztonságba kerül. Vagy egy ismeretlen autóján kicserélődik egy defektes kerék. Vagy éppen hívunk egy telefonszámon segítséget ahhoz, hogyha az útszélén látunk valamiféle bajt. Annyi mindenféleképpen kifejeződhet ez. Annyi mindenféle módon lehet jót tenni. Találékonyak vagytok, mindnyájan azok vagyunk, hát kitaláljuk ezt az életet. Így vagy úgy, megkínlódva, örömmel, izzadva, de néha mégis boldogan. Ugye azért csak kitaláljuk a dolgokat. Attól mentsen meg minket az Úr, hogy csak a negatív dolgok, csak a bogáncsok, csak a tövisek határoznák meg mindazt, amit látunk ebbe a világban, hanem láthassunk többet. Erre biztassuk egymást. És erre emlékeztessük, tanítgassuk gyermekeinket is. Hogy annyi minden van. És hogyha hitet kaptunk, akkor ez egy olyan gyönyörű dolog, mert az Úr kiválasztott bennünket, hogy mi hordozzuk ezt az üzenetet ebbe a világba. Néha dühítő, hogy mennyien nem hallgatják meg. Mennyien nem e szerint élnek. De az Úr fogja ezt művelni, ezt nem nekünk kell, tehát nem nekünk kell rosszul érezni emiatt magunkat. A mi dolgunk az, hogy beszélni, szólni az ígét, visszhangozni az Isten jó akaratát, biztatni a másikat, hogy készüljön föl a dolgokra, legyen kész arra az időszakra, amikor segítséget kell adnia, vagy éppen kapnia. Amikor szeretetet kell adnia, vagy éppen kapnia. Hiszen annyi mindent nehéz megtalálni. Adja az Úr, hogy szeptember annak a hónapja legyen, amikor megleljük azokat a különleges, áldott és életigenlő dolgokat, amelyekkel az Úr megerősít bennünket, mozgásba tart, küldetés tudattal fegyverez fel bennünket, és bátorságot ad arról, és bölcsességet hozzá, hogy erről beszéljünk újra, és újra, amíg csak hangunk tart, és akkor is azért imádkozzunk, hogy amikor ha hangunk elfogyna, akkor legyen valaki, aki átveszi tőlünk a stafétabotot, és viszi tovább, ezért aztán a gyermeknek tanulni, a felnőttnek dolgozni kell, azon a poszton, ahova az Úr helyez bennünket, bármiféle munkát végezzünk, akár a hazavédelmébe, akár a tanításnak a mesdjéjén, akár egy egyház szószékén, akár egy gyárban, egy üzemben, akár űrhajósként, akár hogyan, ahova tesz az Úr, és gyermekeinket is ugyan hasonlóképpen biztosuk, akár óvodába, iskolába, középiskolába, vagy egyetemre járnak, hogy készüljenek, mert a harc nemes, a harc áldott, és az Isten úgy szerette ezt, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát áldás békességet kívánok minden kedves hallgatónak. A rádió hullámai legközelebb október elején találkozunk. Addig is viszont hallásra.